Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Apostolok cselekedetei első fejezetéből olvasom. Apostolok cselekedetei első fejezetéből a 4. és 5. verset. És velük összejövén meghagyta nekik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, amelyet úgymond hallottatok tőlem. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Ugye egy csodálatos ígéret volt ez az apostoloknak a maga idejében, amikor mielőtt Jézus eltávozott volna közülük, ezt az ígéretet hagyta nekik, hogy nem sok nap múlva szent lélekkel fognak megkereszteltetni. Valószínűleg még az apostolok ekkor nem is tudták pontosan, hogy mit jelent ez, csak azt, hogy a Szentlélek különös erejében fognak részesülni. Később azonban megérthették ők is, és mi is megérthetjük azt, hogy tulajdonképpen mi is volt ez a Szentlélek keresztsége. Talán abból a szempontból is párhuzamot vonhatunk az ő korukkal, hogy az apostolok is nagyon alkalmatlanok voltak arra, hogy Isten rájuk bízza a nagy evangélium hirdetés munkáját, mégis rövid idő alatt alkalmassá tudtak válni, és így jött el az első pünkösd, a Szentlélek első kiáradása. Talán mi is úgy érezhetjük, hogy nagyon alkalmatlanok vagyunk a laodíciai állapotunkban arra, hogy a késői eső kitöltessen ránk, mégis tudjuk azt, hogy a küszöbén vagyunk Jézus eljövetelének, és ilyen értelemben a késői eső kiáradásának is. Mi lesz velünk? Mire van szükségünk ahhoz, hogy részesülhessünk a késői esőben? Nekünk is ez az ígéretünk, hogy nem sokára Szentlélekkel fogunk megkereszteltetni, ha alkalmasak leszünk rá, de ez először meg kell értenünk, hogy mit jelent a Szentlélek keresztsége. Ugye a Szentlélek személyéről nagyon sok szó esik, Szent Háromságban elfoglalt helyéről is, a Bibliákat csokorba tudjuk gyűjteni, és sokat tudhatunk ilyen értelemben a Szentlélekről. Ugye egész szombatiskolai tanulmányokat is tanultunk róla, az emberi szívben végzett munkájáról is sokat tudhatunk, de vajon jelen van-e az életünkben olyan mértékben, mint amennyi ismeretünk lehet róla. Elmondható-e rólunk, hogy mi lélektől született állapotban vagyunk? Nem arra gondolok, hogy valaha születtünk-e a Szentlélektől újjá, mondjuk a keresztségünk alkalmával, vagy attól függetlenül, hanem hogy most ilyen állapotban vagyunk. Jelenleg, nem pedig a múltban. Jézus utolsó időre való felhívásai általában befejezett időben hangzanak, nem úgy, hogy készüljetek, hanem hogy legyetek készen. Tehát nekünk is nem az a lényeg, hogy mi csak készüljünk Jézus eljövetelére ilyen értelemben is, hanem hogy valóban részesüljünk a Szentlélek keresztségében, és így készen várhassuk minden nap Jézus eljövetelét. Hogy lehet ezt minden nap megvalósítani? Ezzel kapcsolatban olvasnék gondolatindítóként egy idézetet Ellen White-nak az Apostolok története című könyvéből, amin én nagyon elgondolkodtam. Apostolok története című könyv 50. oldaláról eredeti lapszám szerint. Ha tehát a Szentlélek az erő közvetítője, akkor miért nem éhezzük és szomjúhozzuk a lélek adományát? Miért nem beszélünk erről, miért nem tesszük imáink és prédikációink tárgyává? Az Úr készségesebben adja szent lelkét azoknak, akik neki szolgálnak, mint ahogy a szülők adják gyermekeiknek ajándékaikat. Krisztus minden munkása naponta könyörögjön Istenhez a lélek keresztségéért. Érdekes ugye ez a kijelentés. Nem csak azt mondja, sokkal többet kéne foglalkoznunk a szent lélekkel. Talán kicsit úgy is gondolunk erre, hogy ez a karizmatikus közösségeknek a specialitása, hogy ők a Szentlélekről nagyon sokat beszélnek, meg a pünkösdről, és ezért mi kevesebbet beszélünk. De nem feltétlenül jó ez így, mert azt mondja, hogy ha a Szentlélek az erő közvetítője, akkor miért nem szomjúhozzuk és éhezzük és szomjúhozzuk a lélek adományát? Miért nem beszélünk többet erről? És itt a felhívás a végén, hogy Krisztus minden munkása naponta könyörögjön Istenhez a lélek keresztségéért. Nem elég az, hogy egyszer az életünkben mondjuk a vízkeresztség idején megtörtént ez, hanem naponta kéne ezért könyörögnünk. Sokkal nagyobb szükségünk lenne erre, mint egyszer az életben. Nézzük akkor meg tehát, hogy mit jelent a lélek keresztsége. Keresztelő János szolgálat akkor jelent meg először ez a gondolat. Ugye ő a megtérés keresztségét hirdette meg, Máté evangélium a 3. fejezetében olvashatunk erről. És olvasnám először, hogy hogyan keresztelt János. Tehát Máté evangélium a 3. fejezete 1. és 2. verse. Azokban a napokban pedig eljött keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában, és ezt mondta: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ugye ebben még nem volt szó a lélek általi keresztségről, de már ez is újszerű volt, hiszen a zsidók számára korábban nem volt keresztség. Ugye beleszületéses alapon váltak a választott nép tagjává, körülmetélkedés által, és csak a kívülről jövők számára volt a mózesi törvényekben a víz keresztség, ami pedig, mivel Izrael népe nem igazán töltötte be ezt a küldetését, nagyon ritka esetben fordult elő. Tehát ez egy újszerű tanítás volt keresztelő János részéről, hogy nekik is van szükségük keresztségre és megtérésre, akik gyermekségüktől fogva ismerik és gyakorolják a törvényeket. Ez ugye még a farizeusok is eljöttek, hogy hát ezzel kifejezzék azt, hogy azért ők is hitelesek Isten népe között, de ugye nem volt valódi megtérés mögötte, és keresztelő János ezért elutasította őket. Tehát valóban ő odafigyelt arra, hogy az a keresztség, amit ő gyakorol, az a megtérés szimbóluma maradjon. És éppen ezért később ennek a lelki hátteréről is többet beszélt, ugyanebben a fejezetben, a 10. és 11. verstől olvasom. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Tehát keresztelő János nem csak Jézus Krisztusra utalt előre, hogy íme az Istennek báránya, amikor eljött Jézus is a pusztába keresztelő Jánoshoz, hogy hallgassa őt, és aztán ugye meg is keresztelkedjen ő is a János keresztségével, hogy példát mutasson nekünk. Nem csak rá utalt előre, hogy ő lesz a messiás, ő lesz az Isten báránya, hanem a Szentlélek keresztségére is, ami már csak ő általa valósulhat meg. Tehát kifejezte azt János, hogy ő a keresztségnek csak egy bizonyos szintjét tudja biztosítani, egy bizonyos szintjét lehet elérni ezáltal a víz keresztség által, ami az ő küldetése. Jézus Krisztusra van szükség, hogy egy magasabb rendű keresztségben is részesülhessenek, ugye Szentlélek és tűz által. Ugye rejtélyes kifejezés ez, hogy tűzzel való keresztség. Tűzkeresztséget mire szoktuk a mai szóhasználatban használni, mikor valakinek valami rendkívüli megpróbáltatásban van része, vagy valami beavatásban, ami hát eléggé megpróbáló. Ugye a tűz milyen szinten hat tisztítólag egy anyagra? Ugye a víz kívülről tudja lemosni, letisztítani egy bizonyos anyagot, bizonyos mértékig tudja oldani a szennyeződést kívülről, de a tűz viszont egy anyagnak a belsejébe is be tud hatolni, onnan is ki tudja égetni ugye a salakot egy fémnek a belsejéből is. Tehát a víz egy bizonyos mértékig tisztít csak, a tűz viszont, és csak kívülről, a tűz viszont belülről, és úgy mondhatnánk, hogy mérték nélkül tisztít. Jézus Krisztus utalt is erre a Nikodémussal való beszélgetésében, nem is kell odalapozni, csak én idézném János evangéliuma 3. fejezet 34. versét, ezt mondja Nikodémusnak, mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mivel hogy az Isten nem mérték szerint adja a lelket. Tehát azt mondja itt Jézus, hogy a Szentlélek nem egy ilyen kimért dolog, hogy mindenki ugyanannyit kap belőle, vagy pedig hát egy bizonyos fokig kaphatunk csak ebből az adományból, hanem mindenki, amennyire csak befogadni képes, annyira kapja, nem mérték szerint. Amennyit ő kap, és továbbad belőle, olyan mértékben, bármilyen mértékben részesülhet a Szentlélekből. A Szentlélek, amire úgy is utal Jézus, hogy az igazság lelke, ugye amikor birtokba veszi az embert, akkor az emberi természetet szinte megemészti. Ugye erre utal a tűz, kiégeti a piszkot és a salakot. Éppen ezért hasonlítja az Ószövetség is Istent az ötvöshöz, az ötvös tüzéhez, a fazekas kemencéjéhez az ő munkáját. Ugye ez mind a Szentlélek általi megtisztulásra utal. Miért nem részesülünk tehát ebben a lélek keresztségében, ami csak Jézus Krisztus által lehetséges? Mi az oka ennek? Ugye félünk ettől a tűztől. Mondja is Pál apostol is, hogy meg ne rettenjetek attól a tűztől, ami megpróbáltatás véget támad köztetek. Tehát ez sokszor megpróbáltatásokkal jár. Hiszen az emberi természetet hogyan lehet megtisztítani? Sok esetben csak megpróbáltatások által. Van, amikor az Isten a szemével tud bennünket tanácsolni, de van, amikor kantárral és zabolával kell bennünket. Amikor olyan zugai vagy rétegei vannak a természetünknek, amit tényleg csak heves tűzzel lehet kiégetni belőlünk. De mi történik, amikor ilyen próbákon megyünk át? Megbánja-e az ember végül? Mondja Ellen White, hogy ha a mennyből visszanézzük az életünket, akkor pont azokat a megpróbáltatásokat engednénk meg magunknak, amit Isten megenged nekünk itt a földi életben. Ettől félünk, nem merjük átadni magunkat, pedig semmi hasznos dolgot nem veszíthetünk. Ellen White a Jézushoz vezető útban beszél erről, és egy jól ismert idézetet szeretnék itt is idézni. Jézushoz vezető út odaszánás című fejezetéből. Vajon mit áldozunk fel, még ha mindent odaadunk is? Bűnnel beszennyezett szívünket, hogy az Krisztus megtisztítsa, megmossa és tulajdon vérével, és halhatatlan szeretete által megmentse. És íme emberek mégis nehéznek találják, hogy mindent feladjanak. Tehát félünk attól, hogy elveszítünk valamit a személyiségünkből, az egyéniségünkből, pedig Isten nem akar bennünk, tőlünk elvenni semmiért. Csak a bűnt, csak a rosszat, amitől végsősorban mi is szabadulni szeretnénk, hiszen azért vagyunk itt. Csak ettől tisztít meg bennünket a tűz által, a Szentlélek keresztsége által. Jézus aztán később is, nem csak keresztelő János, hanem Jézus is utal közvetve és közvetlenül is a Szentlélek keresztségére. Ugye itt olvassuk, amikor közvetlenül utal rá, amit az alapigénkből idéztem apostolok cselekedetei első fejezetében. De ugye többször beszél a Szentlélek munkájáról, és ilyen értelemben közvetve a Szentlélek keresztségéről is. Például, amikor a samáriai asszonnyal beszélget János Evangélium a 4. fejezetében, akkor a következőt mondja a 23. és 24. versben. De eljő az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát mikor a samáriai asszony arról beszél, vagy azt veti föl Jézusnak, hogy akkor hol kell imádni az Istent, tehát elkezd egy kicsit a külsőségekről beszélni, hogy akkor most a Jeruzsálemben, vagy a Garizim hegyén van az a hely, ahol imádkozni kell, akkor Jézus azt mondja, hogy van ennél egy sokkal fontosabb dolog. Az, hogy lélekben és igazságban imádni az Istent. Hogy a Szentlélek keresztségében részesülve tudunk csak Istennek igazán szolgálni. Ezen kívül vannak más dolgok, de azok sokkal kevésbé fontosak, mint ez. Enélkül a vallásosságunk csak formaság. Az Isten ilyeneket keres az ő imádóiul. Mi ilyen imádói vagyunk-e az Istennek, akik teljesen át tudják adni magukat a Szentlélek munkájának. Kérjük-e napi szinten azt, hogy a Szentlélek keresztsége megvalósulhasson bennünk? Ha nem, akkor az vallásos életünk enélkül részben, vagy akár egészben is csak formaság lehet. És beszél Jézus, ugye, amit a gyerekeknek is említettem, a szél hasonlatáról is, a Nikodémussal való beszélgetésében. Olvasnám is innen, csak egyet kell visszalapoznunk János Evangélium a 3. fejezetéhez, az 5. és a 8. verset. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. A szél fúj, ahová akar, és annak zugását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. A tűz után egy újabb hasonlat jön be a Szentlélek munkájára, a szél hasonlata. Majd látni fogjuk, hogy a Szentlélek munkája az, amire talán a legtöbb hasonlatot használja a Szentírás. Ugye utal eddig a tűzre, a tűzzel való keresztségre, utal a szél hasonlatára, hogy úgy munkálkodik, mint a szél, a szívben annak a zúgásáról beszél, és itt is arról beszél, hogy így van mindenki, aki a lélektől született. És a születés hasonlata is bejön harmadikként. Tehát, hogy a Szentlélek keresztségében való részesülés az egy újjászületés tulajdonképpen, egy újraszületés. Vajon ez a születés csak egyszer történt-e meg az életünkben, mikor megkeresztelkedtünk, vagy megtértünk Istenhez, vagy újra és újra megtörténik ez? Nikodémus is régóta hívő ember volt, vallásos ember volt, vallási vezető volt, és mégis Jézus azt mondja, hogy neki is erre az újjá születésre lenne szüksége a lélektől. Tehát ilyen mértékben kéne, hogy birtokba vegyen bennünket a Szentlélek, mint ahogy a tűz tisztít, mint ahogy a szél zúg, és mint ahogy egy ember újjá születik. Ezután Jézus még a búcsú beszédeiben tér vissza a Szentlélek kiáradására, hogy előre utaljon a tanítványoknak arra, hogy erre felkészüljenek. Szintén János evangéliumában találhatjuk meg ezeket, és ebből is idéznék néhány verset, 15. fejezet 26. versét először. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek, aki az Atyától származik, az igazságnak lelke, azt tesz majd én rólam bizonyságot. És a következő fejezet 7. és 8. verse. De én az igazat mondom néktek. Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm őt ti hozzátok. És ő, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, akkor a tanítványok még sok mindent nem érthettek belőle. De ugye elraktározták ezeket a szívükbe, és mikor alkalmassá váltak, akkor értették ezt meg. Lehet, hogy mi is olyan állapotban vagyunk még, hogy még rögtön nem tud kiáradni ránk a Szentlélek, hiszen ezért nem árad még ki. Isten nem a világ bűnösebbé válására vár, nem arra vár, hogy a konkoly megérjen, hanem hogy a búza megérjen. Tehát nekünk kell alkalmassá válni rá. Akkor ereszt sarlót, ugye a példázat szerint az Úr gabonára, mikor a gabona megérett és arra való. Tehát mi ezek alapján még nem vagyunk alkalmasak arra, hogy kiáradjon ránk a Szentlélek, de mégis nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. És naponta könyörögjünk ezért. A tanítványoknak is Jézus sokat beszélt tehát erről. És mikor eljött az idő, és mikor megértették, hogy ki számukra Jézus, és miért jött el valójában, nekik is ez egy újjászületés volt pünköstkor, hogy más színben látták meg az egész szolgálatát Jézusnak, az egész küldetését Jézusnak, ugye a kereszt halála után, akkor vált valósággá ez, amiről tanította őket Jézus a Szentlélekkel kapcsolatban. Akkor be tudott következni a lélek keresztsége, mert megvolt hozzá az ismeret, és megvolt hozzá az előzetes felkészülés. Azt mondja, hogy mikor eljő, tehát hogy jobb is a tanítványoknak, hogy ő elmegy, mert ez hátráltatná a Szentlélek munkáját, hogy ő itt van. Amíg ott volt, addig Jézusra támaszkodtak. Addig nem érthették meg az ő küldetését teljesen, mert fogva tartotta őket ez a vélemény buborék, hogy Jézusnak itt a földön kell megalapítani a királyságát. De miután Jézus elment, utána sok mindent felismerhettek. Nekik is ez egy óriási megpróbáltatás és veszteség volt, de ezáltal váltak alkalmassá arra, hogy a Szentlélek tanítsa őket. Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jöjj el hozzátok a vigasztaló. De nem úgy beszél a Szentlélekről, mint csak egy erőről, hanem mint vigasztalóról, ki ezekben a megpróbáltatásokban is vigasztalóként van jelen az ő életükben. Mint tanítómesterről, aki mindenre meg tudja őket tanítani. Tehát mint egy pozitív dologról, ami sokkal többet tud adni, mint amit elveszítenek. Jézus földi szolgálata is egy bizonyos szintig tudta a tanítványokat megtanítani, és egy bizonyos területen tudta végezni, hiszen földi korlátok között ugye egy kis területre korlátozódott Jézus munkája. De a Szentlélek által a tanítványok magasabb lelki szintre juthattak, és kiterjedhetett a szolgálatuk, az evangélium hirdetés munkája az egész akkori lakott földre is. Ezért mondta Jézus, hogy jobb néktek, hogy én elmenjek. És ugye ezt teszik hozzá, hogy ő, mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Engedjük-e, hogy a Szentlélek megfedjen bennünket? Bűn, igazság és ítélet tekintetében. A bűneinkre rámutasson. Rámutasson az igazság valódi értelmére. Ami nem csak az elméleti igazság, hanem az igaz élet, ami a mi életünkre való igazság, ami a gyakorlati vonatkozása az igazságnak, és ítélet tekintetében, hogy helyesen ítéljük meg magunkat, és a körülöttünk élőket. Ezekre mind a Szentlélek tud megtanítani bennünket, hogy formálja a véleményünket. Ugye ez a személyes ébredés, amire szükségünk van. Ezért naponta kell imádkoznunk, hogy a Szentlélek tudjon bennünk munkálkodni, hogy fel tudjunk készülni a Szentlélek teljes kiáradására az életünkben. Fontos, hogy tudjunk magunknak kérdéseket feltenni, ahhoz, hogy helyesen tudjunk imádkozni. Hogy volt-e a Szentlélekkel szerzett tapasztalatom az elmúlt napon? az elmúlt héten? Ugye ez például egy nagyon jó kérdés, amit önvizsgálat céljából fölteltünk magunknak. Mi az, amire rá tudott mutatni a Szentlélek az elmúlt időszakban az életemben? Tud-e vezetni úgy a Szentlélek mostanában engem, ahogy mondjuk már korábban vezetett? Előre vagy visszafele léptem? Tud-e vigasztalni a Szentlélek? Meg tudja nyitni a szívemet olyan emberek iránt, akik nekem mondjuk nem szimpatikusak, vagy akiket én nem választanák barátaimmá. Ugye ez is a Szentlélek munkája. És ehhez hasonló kérdéseket. Nagyon fontos, hogy önvizsgálat céljából fel tudjunk tenni, hogy működésbe léphessen ez, hogy megfedhessen bennünket bűn, igazság, vagy megtaníthassa bennünket bűn és igazság és ítélet tekintetében. Tehát azt láthatjuk, hogy Keresztelő Jánostól fogva lépten nyomon találkozhatunk a lélek keresztségének a közvetett vagy közvetlen kijelentéseivel. És így érkeztünk el ehhez, amit itt ugye Jézus feltámadása után mondott a tanítványoknak, amit az alapigében is olvastam, hogy azt mondja, hogy várják be az atyának az ígéretét, hogy szent lélekkel fognak megkereszteltetni nem sok nap múlva. És ezután így olvasom a folytatást a 6. verstől, tehát apostolok cselekedetei 1. fejezetéből. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod egy helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik: nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, miután a Szentlélek eljő rátok, és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig. A tanítványok már sokkal jobban kezdték érteni, hogy miért volt szükség Jézus kereszt halálára. Mi volt az ő küldetése, és miért kell, hogy eltávozzon tőlük. De még mindig nagyon nehezen tudtak azon túllépni, hogy Uram, avagy nem ez időben hálítod egy helyre az országot az Izraelnek, hogy jó, akkor megértettük, hogy ezeknek így kellett történnie. De nem úgy volt, hogy akkor itt most Isten országa eljön, és helyreállítod az országot Izraelnek. És Jézus nagyon türelmesen tanítja őket, azt mondja, nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, amiket az Atya maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljőre álltok. Tehát Jézus arra sarkalta őket, hogy lépjenek ki ebből a véleménybuborékból, mert sokszor ez akadályozza a Szentlélek munkáját. És a tanítványok is, mikor erre tudtak figyelni, hogy akkor rendezzék a bűneiket a felházban, és egymással a nézet különbségeiket. És mikor már túlléptek azon, hogy ki a nagyobb, és valóban a Szentlélek munkáját engedték be az életükbe, akkor már többet nem jött ez vissza, hogy nem ez időben állítod-e helyre az országot. Megértették, hogy ennek így kell történnie. Minket is sok minden leköt bennünket, sok minden fogva tart, sok minden emberi vélemény, elképzelés, és olyan dolog, amit mi helyesnek, biblikusnak gondolunk, de mikor ezeket mind félre tudjuk tenni, és engedjük, hogy a Szentlélek tanítson bennünket, sokszor akkor következhet be a Szentlélek keresztsége. Miután a tanítványok is eljutottak idáig, ezután nem sok idő kellett, hogy kiáradjon rájuk a Szentlélek. 10 nap. Ugye nem sok időre van szükség, a Szentléleknek nincs időre se szüksége, hogy kiáradjon ránk. Nekünk kell alkalmassá válnunk. És ez a mi részünk, hogy megüresítsük magunkat. Hogy teljesen át tudjuk adni magunkat. És akkor, és kérjük ezt az életünkbe, és akkor tud ránk kiáradni. Hát hogyan történt akkor a Szentlélek kiáradása? Egyet lapozunk, a 2. fejezetben már olvashatjuk is ennek a történetét. az első három verset olvasom. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan együtt egy akarattal voltak. És lett nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. A tűz jelképe köszönt tehát itt is vissza, most már látható, nyilvánvaló formában. Kettős tüzes nyelvek öltek rájuk, ugye ezzel is kifejezve, hogy igen, most már alkalmassá váltak, és részesültek a Szentlélek keresztségében. Ugye az első jelképe is megjelenik itt a kiáradás kifejezésben, ami az ószövetségi korai és késői eső hasonlatára utal. Tehát egy újabb hasonlat is bejön itt. Ugye volt a tűz, a születés, az áradás, és ugye ezek most már itt látható formában, és még a szél hasonlata is megjelenik ugyanitt. A sebesen zúgó szélnek zendülését hallották, ugye Nikodémusnél még csak a szélhalk zúgásáról beszélt Jézus, itt már sebesen zúgó szélnek zendülése jelent meg. Tehát érdekes ez is, hogy a Szentlélek munkálkodásának a mértékét is kifejezik ezek a hasonlatok. Látható formában jelent már meg a tűz. Hallható formában jelent meg a szél, és az áradás szinte kézzel fogható volt. Ugye mind kifejezte ez a mérték nélküliséget, a bőségességet, hogy a Szentlélek itt teljesen birtokba tudta venni a tanítványokat. Erre lenne nekünk is szükségünk, Laodícia népének. Ugye az ajtó zárva van, amin keresztül nem tud befújni a szél sem, csak a résre van nyitva, akkor csak halk zúgás lehet, amennyire tud munkálkodni bennünk. Ki kéne tárni az ajtót, hogy sebesen zúgó szélként vehessen bennünket birtokba. Tehát ez a problémánk, hogy csak mértékkel engedjük be a Szent Lelket az életünkbe, pedig ő így szeretne jelen lenni. Ilyen mértékben, mint sebesen zúgó szél, úgy szeretne munkálkodni az életünkbe, amit nem csak ők hallottak, hanem még a külső szemlélők számára is hallható volt. A Szentlélek teljes munkálkodása az életünkben, az kívülről is látszik. Dánielnél olvashatjuk azt, hogy ugye a pogány királyok, Dárius király és más vezetők is ott az országban így nyilatkoztak róla, hogy akiben a magasságos isteneknek lelke lakozik. A több isten hívők voltak, még azzal sem voltak tisztában, hogy akkor hogy is van az Isten személye, de pogányként is teljesen nyilvánvaló volt számukra, hogy Dánielben a Szentlélek munkálkodik. Ez amikor sebesen zúgó szélnek zendüléseként van jelen az életünkben a Szentlélek. És milyen eredménye van ennek, ha ez nem csak egyénileg történik meg az életünkben, hanem közösségileg is, hogyha többen összetudunk ebben fogni és közösen keresni így Istent, mint hogy a tanítványoknál is ugye mindannyiukra kiáradt a Szentlélek. Milyen hatása lett? Hogy az evangéliumot olyan bátorsággal tudták szólni, hogy rájuk sem lehetett ismerni. És valóban óriási hatása volt ennek, ugye elég csak Péter pünkösdi prédikációjára gondolni, ami ugyanebben a fejezetben van, ahol egy prédikáció hatására 3000-en tértek meg. Mi örülhetünk, ha 3000 prédikáció hatására egy ember tér meg. Nincs olyan erő a szavainkban, mint akkor Péter szavaiban volt, amit a Szentlélek adott neki erőt és ilyen hatást. Ugye a lélek általi keresztségnek tehát óriási jelentősége van, és ez apostolok cselekedeteiben, az apostolok története későbbi részében is megjelenik. Egy ilyen történetet szeretnék csak még idézni, ami már a Szentlélek kiáradása után jóval később történt, de ez is még erre irányítja a figyelmet. 19. fejezetből az első 5 verset olvasnám, tehát apostolok cselekedeteiből. Lett pedig azon közben, míg Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárván a felsőbb tartományokat Efézusba érkezett, és mikor némely tanítványokra talált, mondta nékik, vajon vettetek-e szent lelket, miután hívőkké lettetek? Ők pedig mondták neki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy van-e szent lélek. És mondta nekik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Ők pedig feleltek, a János keresztségére. Mondta pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jön, abban higgyenek, tudnélik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére. Ugye Pál, mikor megérkezett ide az efézusi hívőkre, és itt talált néhány tanítványt, akik nagyon őszinte hívők voltak, ezzel a kérdéssel indított nekik is, hogy vettek-e szent lelket. Ezt akarta tisztázni, hogy tisztában vannak-e a Szentlélek munkájának a jelentőségével. És azt mondták, hogy ők még a Szentlélekről nem is nagyon hallottak. Mert a János keresztségével, a megtérés keresztségével keresztelkedtek meg. Tehát még a Jézus nevére nem tudtak megkeresztelkedni, mert még akkor ugye Jézus kereszthalála nem történt meg. Tehát az ószövetségi szertartásokat gyakorolták őszinte szívvel, és keresztelő János tanítványai voltak, de nem ismerték azt, hogy Jézus kereszthalála mekkora változást tud hozni az életben, és hogy Jézus volt a megígért megváltó, a messiás, ez ugye teljesen kimaradt nekik, és így nem érthették ugyanúgy, mint az Emmauszi tanítványok sem, az ószövetségi jövendőléseket sem. Őket is Jézus világosította fel, hogy mindazok, amiket ismertek igéket, mit is jelentenek valójában, hogy ezek benne teljesedtek be. És ugyanígy a Szentlélek munkáját sem érthették meg. És mikor ezt felfogták, hogy nekik mekkora hiányosságuk volt eddig, ha bár őszinte hívők voltak, úgy döntöttek, hogy erre újra meg kell keresztelkedni, mert ez alapjaiban változtatja meg az ő fogalmaikat Istenről és az ő hitéletüket. Tehát ez pedig mire mutat rá ez a történet számunkra? Ugye azt, hogy a Szentlélek keresztsége nem feltétlen van egy időben a víz keresztséggel. Van, hogy egybeesik, ugye, mint Nikodémusnak, hogy mondja Jézus, aki nem születik víztől és lélektől. Van, amikor a lélek keresztsége akár hamarabb is bekövetkezhet, mint a víz keresztség. De van olyan is, hogy valaki utólag érti meg ennek a jelentőségét. És ahogy mondtam is, ugye ezek a példák arra is utalnak, hogy kevés is az, hogy ez egyszer következzen be az életünkbe. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy egyszer bekövetkezett. Ahogy az idézet is mondta, minden nap kell ezért könyörögnünk, hogy részesüljünk a Szentlélek keresztségében. Tehát nem azzal kell foglalkoznunk, hogy ez mikor, meg hogyan következik be. Hogy ez a vízkeresztség előtt, után, egy időben, hanem hogy jelen legyen az életünkben folyamatosan. Hogy ezért tudjunk könyörögni folyamatosan, és a vallásos élet, és megértsük, hogy a vallásos életünk enélkül formaság. Tehát a Szentlélek keresztség kifejezésben is a keresztség egy jelkép is, és itt érkeztünk el a következőhöz, tehát a tűz, a szél, a születés, a kiáradó víz, és maga a keresztség is. Tehát, hogy alámerülni a vízben, elmerülni a Szentlélekkel, átitatódni teljesen. Ugye ezt is kifejezi a keresztség, ezért nem elég a vízzel való meghintés, hanem az alámerítéses keresztség is ezt fejezi ki, hogy átitatódni, teljesen elmerülni Isten vezetésében. Olyan példa, ez én is olvastam ezt a példát, nagyon jó kifejezi ez, olyan ez, mint amikor belemártunk egy szivacsot a vízbe, és kivesszük onnan, mi történik. Ugye valamennyire vizes lesz. De ha összenyomva mártjuk bele a vízbe, és ott elengedjük, akkor mennyivel több víz kerül bele? Ugye legalább 10-szer annyi víz. Olyan ez, mint amikor a Szentlélek csak így munkálkodik bennünk kívülről, és mint amikor birtokba vesz bennünket, mint amikor részesülünk a keresztségében. Ez a különbség a kettő között. És én hiszem, hogy mindannyiunkban munkálkodik, és vágyunk erre, de valóban ennek még sokkal nagyobb mértékére, pontosabban mérték nélküliségére lenne igazán szükségünk. Akkor tud teljesen betölteni bennünket a Szentlélek, amikor üresen talál bennünket. És mik az ajándékai a lélek általi keresztségnek? Ja, itt csak szóban szeretném felidézni, hogy ugye az apostolok életében mik voltak ezek, ugye az eredményes munka eszközök nélkül. Hogyan járták be az akkor lakott földet, ugye az apostolok lovántárt gyalog, könyvnyomtatás nélkül, élő szóban tudták csak hirdetni az evangéliumot, és mégis óriási eredménnyel és óriási hatással. Ez tehát az első közvetlen hatása a Szentlélek keresztségének. A másik pedig, és ez az utolsó jelképe a Szentléleknek, amit én felfedeztem a Szentírásban, az olaj példája, ugye, hogy világosságot ad nekünk és a környezetünknek is. Az apostolok számára is olyan világossá váltak az ószövetségek, ószövetségi jövendőlések, hogy a prédikációikban, amik le vannak itt jegyezve apostolok cselekedeteiben, ugye már mindent pontosan be tudnak azonosítani Jézus Krisztusra, és úgy idézik ezeket az igéket, hogy ezáltal tudjuk mi is megérteni ezeket az ószövetségi jövendőléseket. Tehát az olaj, ahogy a lámpásban világít, úgy ad világosságot számunkra is, és a környezetünkre is. Ez a következő ajándéka a Szentlélek keresztségének. Aztán az is érdekes, hogy egyedivé teszi a gondolkodásunkat, hiszen egyénileg tanít bennünket, nem függünk más emberek, vezetők, vallási hagyományok és különböző emberi véleményektől, de mégis egységbe hoz bennünket. Tanítványokra is, ahogy kiáradt a Szentlélek, ugye minden nap egy akarattal együtt voltak. Egységbe hozta őket, pedig nem fügtek egymás véleményétől és más véleménytől onnantól fogva. Megtisztít és felkészít Jézus fogadására, ugye, amit a tűz keresztség is kifejez. És ugye nekünk is erre van szükségünk, hogy a közben járó nélküli megállás idején is meg tudjunk állni, amikor már nem lesz lehetőség bűnrendezésre. Nagyon fontos itt ezt is kiemelni, hogy a közben járó nélküli megállás, ez az a rövid időszak, ami Jézus eljövetele előtt bekövetkezik, ez nem Szentlélek nélküli megállást jelent. Tehát csak közbenjárás nem lesz, de a Szentlélek segítsége az továbbra is velünk lehet. Ezt nem mondja a Biblia, hogy a Szentlélek segít munkálkodni és jelen lenni az életünkben. Abban fog segíteni, hogy megtartsuk azt a jellemet, amit elértünk, hogy meg tudjunk állni, nyilván nem a bűn rendezésben fog segíteni, mert arra már nem lesz lehetőség. És ugye, amit a vigasztaló kifejezés is jelent, boldoggá, derűssé, kiegyensúlyozottá tesz. A Szentlélek általi öröm, a Szentlélek békessége az, amit elnyerhetünk a Szentlélek keresztsége által. Tehát óriási áldások várnak ránk, csak nekünk kell alkalmassá válni, nekünk kell megüresíteni az edényeinket, a szívünket, hogy teljesen be tudjon tölteni bennünket. Én azt kívánom, hogy ahogy ezt a felhívást is olvastam az Apostolok története című könyvből, imádkozzunk ezért minden nap, tegyük ezt az imaóráink témájává is, fogjunk össze, hogy ezért imádkozzunk, fordítsunk rá nagyobb figyelmet. És befejezésül egy idézetet szeretnék olvasni a Szentlélek eljön reátok című könyvből. Ezt mondja itt Ellen White, nem kaptam kijelentést a Szentlélek kitöltésének meghatározott idejéről. Arról az időről, amikor a hatalmas angyal leszáll a mennyből, és a harmadik angyala együtt befejezik a világért végzett munkát. Az én üzenetem az, hogy a mi biztonságunk csak abban van, hogy készen állunk a mennyei felüdülésre, és lámpásunk olajjal telve ég. Krisztus figyelmeztetett, hogy vigyázzunk, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Minden nap kérnünk kell, hogy Isten lelke világosítson meg, és hogy végezze el munkáját lelkünkön és jellemünkön. Ó, mi sok időt pazaroltunk el azáltal, hogy figyelmünket haszontalan dolgokkal kötöttük le. Tehát itt vagyunk a Szentlélek kiáradásának a küszöbén, de erről nincs kijelentés, hogy mikor fog megtörténni, és nem is ez a lényeg, nem is ez a fontos. A mi biztonságunk, azt mondja, abban van, hogy készen állunk. Ha mi azért naponta imádkozunk, akkor naponta készen lehetünk. Úgy, hogy fokozatosan fejlődünk napról napra, a mai világosságnak megfelelően élünk, és befogadjuk ma a Szent Lelket. Készen állunk a mennyei felüdülésre, és lámpásunk olajjal telve ég. Ez a legfontosabb feladatunk most, és az, hogy minden nap kérjük, hogy Isten lelke világosítsa meg bennünket. Ezeket a gondolatokat szerettem volna még ebből az idézetből kiemelni. Jó Isten, segítsen bennünket, hogy mindez megvalósulhasson az életünkben. Amen. Amen. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked a Szentlélek ajándékát, köszönjük neked, hogy te mérték nélkül szeretnéd ránk árasztani. Segíts, hogy igényeljük ezt. Segíts, hogy ne ragaszkodjunk a saját önző életünkhöz, szokásainkhoz, hanem tudjunk ezért naponta könyörögni, hogy vedd el ezeket tőlünk, és a te vezetésed tölthesse be a helyét. Kérünk, segíts, hogy fontosabb helyre tehessük ezt az életünkbe, hogy ebben a fajta keresztségben részesülhessünk, és segíts, hogy a tanítványokhoz hasonló átalakuláson mehessünk keresztül mi is. Segíts, hogy elvehessük azokat az áldásokat, amiket Szentlélek által készítettél nekünk. Jézusunk nevében kértünk mindenre. Amen.
Amen. Ima után most ugyanennek az éneknek az 5. és a 7. versét énekeljük.